Pécsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az őszi szünetben találkozót szerveztek roma fiataloknak Mária Pócson, amelyre az egész görög katolikus metropólia területéről hívták és várták a résztvevőket. A másfélnapos program két főszervezője Nagy Zoltán a Nyíregyházi Egyházmegye és Oroszné Obágy Rita a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs megbízottjai voltak. 10 településről 50 fiatal érkezett Mária Pócsra. A roma ifjúsági találkozó első volt ebben a formában, de a szervezők hagyományt szeretnének teremteni, hiszen céljuk, hogy minél több cigány fiatalt megismertessenek az örömhírrel, mondta el Oroszné Obágy Rita. Budapesten lesz jövő héten a nyugati világcsúcs találkozója. 47 állam és kormányfő érkezik a magyar fővárosba, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Egy héttel ezelőtt a keleti világnak volt egy csúcs találkozója, ahol Kínából, Oroszországból, Indiából, Brazíliából és Dél-Afrikából gyűltek össze. Orbán Viktor elmondta, jövő héten Magyarországon jönnek össze a nyugatiak. Kiemelte, ez lesz Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye, melyre nem csak az uniós vezetők, például a németek, franciák, hollandok érkeznek, hanem itt lesznek az unión kívüliek, azaz az angolok, a törökök, a kaukázusiak és az észak- és nyugat-balkániak is. A miniszterelnök elmondása szerint a csúcs találkozón két dologgal kell foglalkozni. Két nappal korábban megtörténik az amerikai elnökválasztás, meg kell továbbá fordítani a hanyatlóban lévő európai versenyképességet. Nagy Claudia Vivien Magyarország első űrorvosaként segíti az európai űrhajósok küldetéseit. Köztük a kijelölt magyar űrhajós Kapu Tibor 2025-re tervezett misszióját is, hangzott el az M1-en. Az űrorvos nem utazik az asztronautával az űrbe, a földről dolgozik, de folyamatos és nagyon szoros kapcsolatban van az űrhajóssal. Ismertette Nagy Claudia Vivien, aki a Semmelweis Egyetem városmajori szív- és érgyógyászati klinika adjunktusaként. Az országban elsőként végezte el az Európai űrügynökség által akkreditált űrorvos szakképzést. A családok anyagi biztonságának elősegítéséért szükség van a családi adókedvezmény megduplázására, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, míg mások a demográfiai kérdéseket migrációval akarják megoldani, addig mi a hazai családokat erősítjük. A magyar kormány a Hungary Helps Magyarország segít programon keresztül 20 ezer eurós gyors segélyt ajánlott fel Spanyolországnak a Valencia tartományában pusztító katasztrófa károsultjainak megsegítésére, valamint finanszírozza a magyar önkéntes kutatómentő csapat kiküldetését is, mondta Azbej Trisztán. A külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programért felelős államtitkára elmondta, megrendüléssel értesültek a Spanyolország délkeleti részén és környékén pusztító katasztrófa következményeiről. S remélik, hogy a támogatásra hozzájárulhatnak az életek megmentéséhez és a károk enyhítéséhez. Boldogok a béketeremtők címmel konferenciát rendez a Keresztény Zsidó Tanács november 21-én Budapesten. A részvétel ingyenes, de a szervezők azt kérik, hogy regisztrálják részvételi szándékukat, akik érdeklődnek. A plakát és a program tervezet a Magyar Kurír oldalán érhető el. Magyarország nincs egyedül a migrációval kapcsolatos korábban sokak által támadott álláspontjával. Ez azonban nem igaz az Európai Parlament véleményalkotására. Ők továbbra is úgy gondolják, hogy az a jó, ha beengedünk mindenkit, és csak azokat kell kitoloncolni, akik nem kaphatnak menekült státuszt, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, hogy az Európai Unió tagjainak többsége visszaállította a határellenőrzést, azokkal a nemzetállami szintű problémákkal szembesülve, amelyeket a tömeges illegális migráció és a menekültjoggal való nagy számú visszaélés indított el. Végül a hétfői időjárásról. A kezdeti szinte zavartalan napsütést követően késő délelőttől északkelet felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, de elsősorban a Dunántúl délnyugati harmadán felén egészen estig derült maradhat az ég. Csapadék ekkor sem valószínű. A légmozgás jobbára mérsékelt marad, inkább csak az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az akkor északira, északnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, ez alkalommal a Katolikus Karitász jogi hátterét ismerteti velünk Újházi Lóránd atya, a Katolikus Karitász nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsadója.
Nagyon röviden szeretnék egy kis történeti aspektust is adni, nem nagyon belemenve a történeti szába, hiszen annak mindenki utána tud olvasni, hanem inkább csak azokra a nüansznyi változásokra, változtatásokra azt az atipikus utat bemutatva, hogy a katolikus karitász tényleg azzá vált az egyház és az apostoli szentszék hierarchiájában, ami ma. Azért mondom, hogy anomáliák, mert mondtam, Magyarországon van egy nagyon jól működő katolikus karitász, de ez nem volt így a nemzetközi szinten is. Illetve hát ma beszéltünk már az együttműködésről, hisz hogy ma a válságkezelésnek, hát a kulcs, mondhatnánk azt, hogy együtt. Nincs igazából válságkezelés együttműködés nélkül. Na most, hát a karitásznak vannak erre vonatkozóan saját instrukciói, saját utasítása, hogy belső magyarul nem jelent meg, tehát magyarul nem kell keresni. Talán az egyik tanulmányomban idézem, de az egész dokumentum magyarul nincs meg. Tehát a pápánál, a pápa kuria reformnál meghatározó szempontot a szegények, a bevándorlók segítése, és hát ehhez megfelelően akarja pozícionálni a nemzeti katolikus karitást, illetve hát a nemzetközi katolikus karitást, a nagy ernyő szervezetet. Az, hogy együttműködünk, hogy a katolikus egyház együttműködik különböző szervezetekkel, hát ez nem áll messze az egyháztól. Hiszen az egyháznak magában az alaptermészetében mindig is benne volt, hogy hát nemzetközi, különböző nemzeteket kapcsol össze, saját szervezeti egységeim belül is, de hát saját szervezeti egységeim kívül is humanitárius kérdésekben együttműködik. És hát ugye fegyveres konfliktusok sújtott a területekről van sok esetben szó, hát ott a fegyveres testületekkel. És hát ugye ez nagyon érdekes, hogy majd fogom mutatni, hogy a dokumentumok, amiket a Nemzetközi Katolikus Karitász kiadott, azokat alapvetően a nyugati haderőkhöz igazította, és alapvetően abból indult ki, hogy milyen válságkezelésbe vett részt közösen a hát ENSZ nemzetközi szervezetek, amik alapvetően a mi nyugati társadalmunkra és nyugati világunkra vannak, de hát azért alapvetően a katolikus karitászok nem csak a nyugati társadalmakban vannak jelen, hanem Dél-Amerika például arra azok a dokumentumok nagyon nehezen alkalmazhatók, amiket kiadott. Nem egyik napról a másikra, mert nyilván a katolikus, nemzetközi katolikus karitásznak, mint ernyő szervezetnek a kialakítása. Tudni kell, hogy fontos megemlíteni, hogy itt a pápák, különböző pápák, a Ferenc pápa is már többször előkerült a nap folyamán, illetve hát valamelyik előadásban említették, hogy hát NGO-k és az NGO-kat a katolikus karitatív szervezetekkel hozták összefüggésbe. Na most a pápa többször említette, hogy a katolikus karitatív szervezetek, a Caritas nem pusztán NGO, tehát nem arról van szó, mint az NGO-knál, hanem sokkal több, hiszen a motivációjuk az természet feletti, ugye a pápa mondta az egyik beszédjében, a názáreti Jézus például az evangélium, teológiai elve, karitatív szeretet, hogy most más ne említsek. Na most ez idáig mind szép, mert ezeket el lehet mondani egy pápai beszédben, de a valóság az, hogy hatalmas szervezet, ernyő szervezet is, több 160, ha nem több, most a legutóbbi adatot, amit néztem, 160 országnak a katolikus karitász szervezeteit fogja össze, nagy regionális szintekkel. Na de mi a gond? Az, hogy a helyi katolikus karitászoknak a jogi szabályozói, legtöbb esetben civil jogi besorolása, de még ide majd fogjuk látni a kánon jogi besorolása, és jelentősen eltér. Nagyon nehéz úgy együttműködni, hogy hát az ernyő szervezetben lévő katolikus karitászoknak a jogállása, jogi szabályozása, világi és kanoni jogállása. Amikor hozzányúlnak a rendszerhez, és kialakítják a nemzetközi szintet, akkor az fontos tudni, hogy hát először mindig van egy teória. Amikor a társadalomban megnövekszik az igény, hogy az egyház jobban reflektáljon szegények, kitaszítottak társadalmi egyenlőség vagy társadalmi igazságtalanság kérdésére, akkor utána épül ki az intézmény. Tehát alapvetően a teória határozza meg a praxist. Tehát először van társadalmi igazságtalan pápai enciklikák sorozata, és hát akkor erősödnek meg először nemzeti szinten, aztán pedig hát a nemzetközi szinten is a katolikus egyháznak az a szervezeti egység, ami kifejezetten a társadalmi igazságosságnak az apró pénzre váltása, mondanám ezt így. Hát az 1924, majd 28, majd 47, tehát ezek a ilyen szerveződési szinteknek is mondanám. A 12. Pius azt mondja, hogy jó, hogy vannak helyi szinten ezek a szerveződések, de mi lenne, hogy hát az egyháznak az univerzalitása, ami a hitben, a teológiában megjelenik, az megjelenne a tétikkányban, az aktivitásban is, és hát hogy jobban kialakulna a közös fellépés, az erőknek a koncentrálása. És hát ugye akkor elkezdődik egy folyamat, új központ, új hely Rómában, hát miért, hát hol máshol, hogyha ha egyszer a katolikus egyháznak a hivatalos segélyszervezetévé válik, akkor nyilván a Svájcban, meg ne New Yorkban, meg nem tudom, hol legyen a központ, hanem akkor az még mind a mai napig Rómában, de egyébként ebből még lesznek problematikák. 1954 a Nemzetközi Katolikus Karitász azért, hogy ez a nemzetközi jellege a nevében is megjelenjen, hát fölveszi a Nemzetközi Katolikus Karitász nevet. Miért jó, hogy van egy nemzetközi ernyő? Most mondom, hogy miért jó, aztán majd mondom, hogy mi a baj, meg mi a rossz. Hogy hát van egy nemzetközi karakter, És nyilván, ha az erőket összpontosítják, akkor nagyobb erőket tudnak koncentrálni a válságkezelésben, mikor kimerülnek azok a helyi források, akár a helyi katolikus karitásznak, akár pedig akit megbíztak annak a válságnak a kezelésével, akkor még mindig lehetne nagyobb erőket mozgósítani. És van még egy nagyon fontos, hogy az első világháborúnál azt mondják, hogy az egyház azért nem tudta a diplomáciai testületét és a segélyszervezeteit megfelelően pozícionálni, ugye első világháborúról beszélünk, mint azt megszokták tőle azt megelőzően, mert hatalmas egyház ellenes erők működtek, különösen egy Franciaországot szokták hozni, és hát a segélyszervezeteknek is problémát jelentett, hogy hát olyan segélyszervezetekkel kellett volna együttműködni, most ugye a Vörös Keresztet szokták tipikusan említeni, amelyik nem éppen a katolikus barátságáról, vagy éppen a katolikus doktrináknak a tiszteletben tartásával, hanem éppen egy másik irányzat, amit most nem akarok említeni, annak az erősítése ebben a nemzetközi térben, és ezért tudta, hogy gyengébben pozícionálni magát a katolikus egyház az első világháború éveiben, mind a diplomácia szintjén, mind pedig a karitatív szervezetek működtetése szintjén. Na most ennek persze lett egy olyan ellenhatása, későbbiekben megpróbáltak felzárkolni ezek a katolikus szervezetek, és nyitottak a kevésbé katolikus ideológiájával, kevésbé katolikus segélyszervezetek felé, különösen az együttműködés vonatkozásában. Na de ennek milyen hatása lett? Előbb-utóbb országos szinten kilúgozottak ezek a katolikus segélyszervezetek, katolikus karitászok, mondhatnánk, én Magyarországról most nincs szó, tehát most nemzetközi viszonylatokban gondolkodunk, és hát a Szentszék felfigyelt arra, hogy hát mind nemzetközi szinten, mind az egyes országoknak a szintjén baj van ezeknek a segélyszervezeteknek a katolikus identitásával. Hát láttunk már ilyen intézményeket, azért amikor csak a neve volt katolikus. És hát ezeknek az ellenőrzését úgy gondolta, amennyiben erősíti a nemzetközi vatikáni ellenőrzést, akkor azzal a katolikus identitását is erősíti majd ezeknek a szervezeteknek. Ugye ami miatt jó, hogyha van egy centrálisabb erő, nyilván akkor megvalósíthatnak országon túlívelő célkitűzéseket. Most itt lehet említeni nyilván azokat a természeti válságokat, kríziseket, válságkezelést, ami tipikusak, de hát az új típusú válságoknál is jobban tudja pozícionálni magát egy nagyobb, egy nemzetközi szervezet, egy nemzetközi tekintélyen rendelkező szervezet, most jelen tud lenni erőteljesebben a nemzetközi térben. Viszont említettem azt, hogy ez a nemzetközi katolikus karitász, ez egy atipikus utat járt be. Ez egy, nem egy olyan szervezet volt, mint a Szentszéknek, az apostoli Szentszéknek a más szervezetei, hanem 1951-ben a működési szabályzat jóváhagyása, és utána hosszú idő telik el, amikor 1976-ban jogi személyiséget kap a szervezet. Most miért érdekes ez? Azért, mert ez nem az a jogi személyiség, amit az egyházban nekünk kell. Nekünk az egyházban arra a jogi személyiségre van szükségünk, amit az egyház jog biztosít az entitásainak. Na most ez nem az volt. Ez a Vatikán által biztosított civil jogi személyiség volt. Miért? Hát azért, mert látták, hogy azért vannak még ott problematikák, hát mégsem akarták a nevüket adni problémás szervezethez, hogy egyházi jogi személyé emelik, hanem csak a Vatikán civil jogi rendszerében tették jogi személyé. Na persze, hát ez se egy túl jó állapot. Ugye az is problémát jelentett, hogy nagyon sok országban, hogyha összehasonlítanánk Franciaország, Németország, Hollandia, de a kelet-európai országokat is lehetne hozni, egészen ameddig működtek, nyilván hogy a második világháború után nem működtek katolikus karitászok, a kelet-európai országok vagy olyan módon nem működtek, ahogy Franciaországban, Németországban. Ugye ezekben az országokban különböző jogi státusszal rendelkeztek, sokszor zavaros jogi helyzetben voltak ezek a... és lemondtak az egyház jogi elismerésről azért, hogy nagyobb világi jogi működési keretet szerezzenek maguknak, a világi jogban nagyobb mozgásteret. Csak hogy hát ugye ezzel az volt a probléma, hogy amit már az előbb említettem, éppen a lényeget veszítették el, az, hogy ezek katolikus intézményeknek kellett volna lenni. És hosszú idő telik el, amíg egyes országokban is saját kezdeményezésre megkérik azt az elismertséget, azt a kánonjogi elismertséget, ami a kánonjog rendszerében és az egyház struktúrájában, magánjogi, aztán majd később hivatalos egyházi jogi személyé válnak országos szinten, az egyes katolikus karitászok egyébként mind a mai napig zavaros némely katolikus karitásznak ilyen módon a jogállása az egyházjogban. Magyarországon szerencsések vagyunk, mert Magyarországon amit az egyház hivatalos jogi személynek vagy jogi személynek ismer el a saját belső jogi struktúrájában, az egyben a civil jogi rendszerben is jogi személy, tehát ekkora gond nincs, viszont hát sok jogrendben ez elválik egymástól. És hát még egyszer, nagyon fontos szempont, nem csak a jogi státusza, hanem az egyes országok karitászainak a kapacitása is jelentősen eltér. Az, hogy aztán később milyen mértékben tud ő a központi költségvetéshez hozzájárulni, hát zongorázni lehetne a különbséget, valahol olvastam egy kimutatást erről. A második János Pál tevékenysége. Ugye második János Pál szintén nagyon sokat foglalkozott a szegények, az elesetteknek a segítése az intézményes keretek között, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és nála indul el az a folyamat, ami aztán majd 16. Benedek, zárójelben jegyzem meg, hogy 16. Benedeknek az igazi egyház formáló tevékenysége mind a mai napig nem került a helyre. Keveset beszélünk róla, nyilván valószínűleg azért, mert rövid ideig volt a Péteri székben, vagy pedig hát ugye más okok miatt, de mind teológiai szempontból az ő művei alkotásai, mind pedig hát az egyház formáló tevékenysége mind a mai napig nem került a helyére, azt nem tudjuk rendesen, még nem értékeljük rendesen, hogy milyen sokat tett a viszonyok rendezéséért. A második János Pálnak a Durante l'ultima cena kezdetű levele, amivel végre az a zavaros helyzet, ami a 76-os rendezés, tehát hogy a Vatikán állami jogi rendszerében már jogi személy, de még a kánonjog rendszerében nem kánonjogi személy, jogi személy a Nemzetközi Katolikus Karitász, most végre helyére került, és hát jogi személyé teszi a karitászt, illetve hát kijelöli a karitásznak a helyét az apostoli szentszéken belül, ez egy nagyon fontos lépés volt, kijelöli a felügyeleti szervet, a korunum pápai tanács, amit már megszüntettek, már nincsen, akkor még volt, jóvá hagyja a szabályzatot, a működési rendet, és hát ehhez kapcsolódó, hogy a választásokat, kinevezéseket, székhely, stb., ami mind-mind ide kapcsolódik. Ugye említettem, hogy megszűnt már az a tanács, az a korunum pápai tanács, amit annak idején II. János Pál pápa kijelölt, mint felügyeleti szerv, ugye ez nagyon fontos volt, hogy legyen egy felügyeleti szerve a Nemzetközi Katolikus Karitásznak a szentszék struktúráján belül. Ugye most már ez nem létezik, ez a dikasztérium az átfogó emberi fejlődés szolgálatában, ez az új dikasztérium, csak zárójelben jegyzem meg, hogy hát csúszszervnek szánja a pápa, mint hogy négy pápai tanács egyesítéséből hozta létre, ugyanakkor hát látjuk azt, hogy olyan rövid szabályozók, jogi szabályozók vannak a dikasztériumhoz, aminemből hát majdhogy nem még érthetetlen, hogy pontosan mi a működési kerete. Tehát rendezte a II. János Pál pápa végre ezt a kapcsolatot, ami a Szentszék és a Nemzetközi Katolikus Karitász között van, kijelöli még ellenőrző szervnek a vatikáni államtitkárságot, hogy egy kapcsolatot tart fenn, illetve hát még ugye a tevékenysége miatt igazságosság és béke pápai tanácsa, ez se létezik, már csak úgy megmondom, utolévők és menekültek lelki gondozásáért felelős pápai tanács, ezt is megszüntették, ezt is beolvasztották az új dikasztériumba, pedig hát kiváló vezetői voltak. Az egészségügyi dolgozók lelki gondozásáért felelős pápai tanács, tehát nyilván a karaktere miatt, ugye a Nemzetközi Katolikus Karitásznak ezekkel kellett volna, egy kellett jó kapcsolatot tartani. Tehát ennek az új dokumentumnak mindenképpen az a, vagy ez a l'ultima cena, amit II. János Pál pápa adott ki, az az érdeme, hogy egyrészt tisztázza, hogy hát végre hova, hol van, hol keressük a Caritas Internationalist a kánonjogi rendszerben, mi az ő viszonya a római pápához. Ugye azért, ha már ilyen nemzetközi szervezetekről van szó, ezek nem lóghatnak a levegőben, hát ezeket be kell kötni valamilyen ellenőrző szerv alá, és hát ez hosszú ideig nem történt meg. A Nemzetközi Katolikus Karitásznál nem csak egy hatalomközpontosítás van, hanem vagyonközpontosítás is történt, és történhet, és történik. És ezért sokan azt mondták, hogy azért nem jó az új rendszer kialakítása, hogy betagozódik a Nemzetközi Katolikus Karitász az apostoli szentszék struktúrájába. Volt egy olyan, az már inkább koncepcióbeli elképzelés volt, hogy a katolikus karitászok és a nemzetközi katolikus karitász is inkább egy ilyen, hát laza szervezete a nemzeti katolikus karitászoknak, amit pedig a püspöki konferenciák alárendeltségében dolgozik. És hát van még egy gond, hogy hát jogi természet, és még valami nagyon fontos, azt szeretnék mondani, hát a kapcsolattartás. Hogy kikkel tartott kapcsolatot? Említettem itt az első világháború utáni reakciót, hogy az első világháborúban hát azzal vádolták ezeket a szervezeteket, hogy nem elég nyitottak más szervezetek felé. Na, aztán meglehetősen nyitottá váltak, hogy ne hozzam ezeket a kapcsolati rendszereket. És hát mind 2012-ig továbbra is egy zavaros helyzet volt. És ezért volt az, hogy 2012-ben 16. Benedek pápa elrendeli, hogy újra kéne gombolni a kabátot, mert még mindig nem jó. Még mindig nincsenek rendben a dolgok. Ugye nála is egy fontos teológiai szempont volt, még hogyha nem is beszélnek erről sokat, a szegényeknek a gondozás, a szegényeknek a iránti tevékeny szeretet. És hát szeretett volna éppen ezért hát a Nemzetközi Katolikus Karitásznak egy átláthatóbb jogi keretes struktúrát adni. És ezért 2011-ben elrendeli, hogy hát az államtitkárság szabályozza, tegye rendbe a Nemzetközi Katolikus Karitászt. Hát aki ismeri a kánonjog rendszerét, az tudja, hogy nincsenek Montesquieu-i elvek, vagy legalábbis olyan formában nincsenek Montesquieu-i elvek, ahogy a kontinentális jogban, hogy itt a hatalom az összpontosul egy kézben, tehát egy a végrehajtó, egy a jogalkotó, egy a legfőbb bíró nyilván delegálhatja. Ez a új határoz, ez az új jogszabály, amit már 16. Benedek adott ki, az új dikasztérium elvileg ugyanazokkal a jogosítványokkal rendelkezik, amivel a Corvinum pápai tanács rendelkezett, e szerint a felhatalmazás szerint. A legfontosabb a külső kapcsolatépítés szűkítette a mozgásteret. Mert hát különösen válságövezetekben kiderült az, hogy azért voltak ott zavaros csoportok, zavaros társaságok, akikkel a Caritas Internationalis kapcsolatot épített ki. Megszünteti azt a jogkörét a Caritas Internationalisnak, hogy ő saját jogon valami együttműködési megállapodást kössön, hanem azt az államtitkárság második szekció, tehát az államokkal való kapcsolattartásért felelős második szekció az, aki együttműködési megállapodásokat köt. Egy kivételtől eltekintve, de most nem menjünk bele, rendkívüli helyzet, de hát az is újra bejön az államtitkárság. Tehát 2012-ben eljutottunk oda, hogy szinte mindent ellenőriz már a Szentszéknek néhány szervez, államtitkárság, tanács, összekötő tiszt, delegátó, mert nem mentek a dolgok. Tehát, hogy milyen szinten ráült, azt mondanám ezt a kifejezéssel, most jó értelemben ráült, ellenőrzi a szervezetnek a működését. Ugyanígy a tisztviselők, most nem sorolom föl, igazgató, főtitkár, vagyonkezelő, kinevezés, eskütétel, tehát van egy szertartása már ennek azért, hogy hogyan lehet valaki, hogyan ülhet be ezekbe a pozíciókban. Amit már említettem, hogy nagyon nehéz egy nemzetközi karitatív szervezetnek alapelveket adni a fegyveres erőkkel való együttműködésre, amikor minden országban más hagyományok vannak, más jogszabály, más kultúra, stb. Lehetne sorolni, hogy mennyire sokszínű, ahogy együttműködnek nemzeti szinten. Na, de valamit azért mégiscsak meg kell fogalmazni, hiszen a jelen vannak a válság övezetekben, ahol azért napi szinten a fegyveres erőkkel, haderővel együtt kell működnie. Milyen válságokból indultak ki? Balkán, Afganisztán, iraki katonai intervenció. A nyugati haderőkkel való együttműködésből indultak ki, és a nyugati nagy nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből indultak ki. Egy olyan dokumentumban, amit univerzálisnak szántak, és elküldenek majd Dél-Amerikába is, meg Afrikába, meg mindenhova. Ez egy kicsit problémás. Amiben viszont érdekes, és saját tapasztalatokra épít, hogy szinte egy felszólítás jellegű, hogy kéri a fegyveres erőket, a haderőt, hogy ne veszélyeztesse a segélyszervezet független és politikamentes működését, hiszen volt egy rossz tapasztalat. Különösen Irak, Afganisztán azért ott elég erősen ellenőrizték. Ahol viszont együttműködhetnek, kommunikációs csatornák kiépítése, elzárt területek, egészségügyi ellátása, válság utáni képzési programok megszervezése, építés, újjáépítés. Néhány összefoglaló gondoltam, nagyon sok szervezet viseli egyébként a katolikus jelzőt, de igazából a Szentszéknek a hivatalos segélyszervezet az a Nemzetközi Katolikus Karitás. Láttuk azt, hogy még országos szinten is milyen eltérő jogi, kánonjogi és világi jogi szabályozás van, ez probléma. Hosszú évek alatt alakult ki az az egységes keret, ahová jutottunk végülis 2012-re, amikor 16. Benedek újra szabályozta a Nemzetközi Katolikus Karitást, és hát azért látni kell azt, hogy hát ennek az volt az előzmény, ami még mind a mai napig nem oldódott meg teljesen, hogyha valaki a háttérirodalmat ismeri, akkor az látja, hogy hát problémát jelentett a vagyonkezelés, hivatalnokok kinevezése, elmozdítása, nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, illetve hát a legfontosabb kérdés, hogy hát mennyire volt katolikus az, ami magát katolikus szervezetnek hívja.
Kedves hallgatóink, Újházi Lóránd atyát, a Katolikus Karitász nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsadóját hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm Kristóf atyát, galgahévízi plébánost, aki Lengyelországból érkezett, Szalvatori János szerzetes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki fog hallgatni ezt a audíciót. 2004-ben kerültem ide Magyarországra, papszentelésem után közvetlenül, itt volt az első hely, ahova tartományfőnök elküldött engem, úgyhogy a közvetlenül papszentelés után, mielőtt ide kerültem, akkor csak pár hetet töltöttem papként. Lengyelországban is utána itt kezdtem a papi pályát. Itt kezdtem tanulni magyar nyelvet, papi tapasztalatot itt szereztem magyar földön.
Nagyon szépen beszélsz magyarul, és ebben volt Kristóf atya választásod, hogy hová kerülsz a papszentelés után, vagy ezt a Szalvatori János rendben a tartományfőnök döntött. Némi beleszólási jogod volt, hogy Magyarországban, Lengyelországban maradhatsz.
Igen, ami elhangzott, Szalvatori János vagyok, és társaink egész világon szolgálnak különböző országokban. És nálunk a rendben az a hagyomány, ha valaki szeretne külföldön szolgálni, jelezhet az elöljárónak, a tartományfőnöknek, de az nem egyenlő azzal, hogy oda küldik. Lehet, hogy tartományfőnök másképpen látja a dolgokat, és mást fog javasolni az illetőnek, a rendtársának. Az is előfordulhat, hogy a tartományfőnök valakihez személyesen fordul azzal a kéréssel, hogy figyelj, nagy szükség van ebbe az országba, és látjuk, hogy nyelved is tudsz megtanulni, mi szólnál ehhez, hogy elmennél ebbe az országba szolgálni. Vagy az illetés jelezhet a tartományfőnöknek, amit említettem, hogy igen, nyitott vagyok rá, hogy adott országba szolgálni.
És milyen érzésekkel fogadtad a hírt, amikor megtudtad, hogy Magyarországra kerülsz? Voltál-e már korábban ebben az országban?
Lehet, hogy érdemes kezdeni elejétől, amikor tanultunk szemináriumba. Jöttek rendtársaink, akik különböző országokba szolgálnak, és mesélték adott helyzetükről, kultúrákról, ahol az emberekről, hagyományokról, ahol szolgálnak különböző országokban. Sokat hallottunk, kérdezgettünk, és igazából én is azzal a szándékkal mentem szemináriumba, hogy ha pap leszek, akkor inkább olyan országba szeretnénk szolgálni, ahol pap hiány van. De akkor még nem volt konkrét, hogy ez az ország, az az ország. És amit említettem, szemináriumi idő alatt több pappal találkoztam, hallottam, mit mondanak különböző országokból. És egyszer megjelentek az atyáik, akik itt Magyarországon szolgálnak. De és ez tetszett nekem, amit mondták. És felmerül bennem az a kérdés, mi lenne, ha. De akkor, amikor kezdtem gondolkozni, hogy én megtanulni magyar nyelvet, az a nem, de itt ez gondolat bennem volt, és kezdtem érdeklődni. Iránta, hogy mi a helyzet. Már gyakanusként először jöttem ide Magyarországra meglátogatni az atyáikat. Akkor voltak Szödligeten és itt Galgahivízen. És megtetszett nekem, és gyakanusként jeleztem tartományfőnöknek, hogy ha szükség van rá, ha jónak látja, akkor nyitott vagyok rá. És igazából nem gondoltam, hogy ide kerülök papszentelés után. És amikor a tartományfőnök kihirdette papszentelésünk után, hogy ki hova kerül az első szolgálati helyre, nagyon meglepődtem. Annyira, hogy a rendtársaim, a évfolyam társaim, amikor látták, felolvasta a nevemet, és mondta, hogy Magyarország. Tudtam, hogy főleg azt mondta. A rendtársaim, a évfolyam társaim kezdtek röhögni. Magyarország? Egyszer nem tudtam. És utána csak megnyugodtam. Aha, ott vannak lengyelek, lehet, hogy segítenek, nem? És túlélek. És az volt első ilyen érzésem. Igen, jöttem, és itt Golgohivizen kezdtem tanulni magyar nyelvet. Nem jártam nyelviskolába, csak itt faluba lakik egy tanárbácsi, aki iskolával régen tanított orosz nyelvet, és ennek köszönhetően tudtunk is kommunikálni, és utána kis lépésekkel. Először ezzel kezdtünk, hogy olvasni, helyes írás, kiejtés, kis lépésekkel, és arra emlékszem, hogy amikor először tartottam magyarul misét, nem nagyon értettem, mi van leírva. Tudtam, hogy ez a biztos jó szöveg, de inkább arra koncentráltam, hogy jól olvassam fel a szöveget.
Kedves Kristóf atya, akkor légy szíves egy kicsit mutasd már be a Szalvatori János rendet, felépítését, működését,
hogyan oszlik meg, mely országokban található Európában, illetve a világban?
A Szalvatér János rendet Jordán atya, illetve Ferenc Jordán atya alapította Rómába 19. században, illetve 19. század végén. És az első gondolata nem volt az, hogy ő szeretne valami rendet alapítani. Én német volt. És amikor már pappa szenteltek ezen a területen, ahonnan származott, itt ez a nevezett Kulturkáv, és akkori világi hatalom kívánta, hogy a minden pap, aki szeretne szolgálatba maradni, akkor egyeztessen az hatalommal és engedélyt kérjen. Akkori püspökatya úgy döntötte, hogy ezt nem fogunk csinálni, és elküldte Jordán atyát Rómába, hogy tanuljon. Nagyon szerette tanulni a nyelveket, és ezzel a szándékkal elküldte őt a püspökatya, hogy a Rómában akarod tanuljon a nyelveket, majd meglátjuk, mi lesz. És Jordán atya, amikor oda került Rómában, látta, és picit is fáj a szíve a helyzet miatt, hogy ő fiatal papként nem szolgálhat saját földön, és kereste megoldásokat, hogyan lehetne segíteni abban, hogy az evangéliumot hirdessük a világon, ahol nem nagyon lehet. És kezdte beszélgetni az emberekkel, és gyűltek olyan emberek, akiknek az a gondolat tetszett, hogy a világiaknak is nagyon fontos szerepe van ebben, hogy terjesszük az evangéliumot. A 19. században nem létezett internet, nem volt a televízió, csak újságok voltak, és közösen, illetve Jordán atya vezetésével arra találtak, hogy akkor világiakat abba a feladatba lehet venni, hogy az akkor újságokat készíteni, terjeszteni szórólapokat. Hogy az nagyon fontos szerepe, és ahol pap nem tud, vagy szerzetesek nem tudnak ezt elvégezni, a világiak pedig igen. És jöttek emberek, akik ezt a gondolatot tovább vitték, és segítettek Jordán atyának. Tehát is papok. Jöttek olyan emberek, akik konkrétan munkával nem tudtak segíteni, de például támogatták ezt a műt, mert hát mai napban is úgy van, hogy a pénz nélkül nem tudjuk semmi léteztetni, és akkor ahhoz, hogy kiadják egy újságot ilyen nyelven, vagy olyan formában, akkor pénz kellett, és voltak olyan támogatók is. És lassoskán egyetőbb ember volt, ő voltak köztük, amit említettem, papok is, akik próbáltak ilyen közösségbe élni, és a szentszék látta ezt, és kezdte irányítani, és egy idő után azt javasolták Jordán atyának, hogy próbáltak egy szabályozatot hozni létre, és akkor a szentszékből kaptak ezt a javaslatot, hogy a szerzetesi rendet alapítani, és így született meg először a Szalvatér János rend, és ott voltak csak férfiak, de egy idő után akkor Szalvatér nevének is létrejöttek. És Szalvatér család akkor két rendből, illetve lehet mondani három ágból áll, Szalvatér Jánosok, férfiak, és benne vannak papok, meg a civil testvérek, szerzetes testvérek. Vannak Szalvatér nővérek, és vannak világi Szalvatér Jánosok, akik támogatják a Szalvatér János tevékenységet, akik terjesszék a Jordán atya gondolatait. És úgy alakult 19. században ez a Szalvatér rend, Szalvatér János rend. Itt Magyarországon az is érdekes dolog. 20. század elején voltak a Szalvatér Jánosok.
Hol voltak Magyarországon?
Na, hol voltak? Vannak is. Csak most sajnos nem Magyarország terület. A Temesváron. És ebben a rendházban is Jordán atya járt, látogatta a közösséget, sőt, vannak a levelek, amit odaírt, vagy aláírta. Ez a rendház mai napig is létezik, csak akkor magyar földön volt, és Trianon után sajnos Románia területre került. És azóta Szalvatér Jánosok nem voltak. Itt Magyarországon Szalvatér nővérek voltak. Mária Besnén, meg Budapesten, Huba utcában volt a rendházuk, és ott vezették egy. A Karmelita templomnál elvezették egy iskolát. Itt Magyarországon inkább Szalvatér nővérek ismertek, mint Szalvatér Jánosok, és 20 évvel ezelőtt, 98-ban, júliusban jöttek ketten először Lengyelországból a Szalvatér Jánosok, utána egy évvel később még ketten, és akkor Szödligeten telepedtek le 98-ban, és amikor 99-ben még Győri atyáik, Novák György meg Urbányik György jött, akkor osztottak szét, és két helyen szolgáltak, és azóta is itt vagyunk Szödligeten, meg Golgohi vízen, és utána időközben még Szöd is, Szödi plébányát is látják el a Szalvatér Jánosok. Rendkívül, hogy itt Magyarországon vannak a szolgáltatások, akkor itt Európában is sok országban vannak, persze Lengyelország az igen, mert onnan származom, de ezen kívül Szlovákiában vannak, Albániában, Fehér-Oroszországban, Ukrajnában, akár Kárpátalján, akár itt a Lember környékén is szolgálnak a szolgáltatások, Itáliában, Ausztriában, Ausztriában is van osztrák tartomány, Németországban, Svájcban, Spanyolországban, de ezen kívül minden kontinens vannak szolgatariánusok Ausztráliában, Dél-Északi-Amerikában, Ázsiában, Afrikában. Szolgatariánus rend nem legnagyobb rendek közül tartozik, de minden kontinensen szolgálnak szolgatariánusok, meg szolgatarnővérek is.
Lengyelország katolikus nemzet. Gondolom a papi hivatásod választásánál ez is közrejátszott. Kérlek, mesélj egy kicsit szülővárosodról, neveltetésedről.
Hát igen, statisztikák szerint a Lengyelország az több mint 90%-ok katolikusoknak vallják magukat. Az más dolog, hogy gyakorolják, hogy hogyan gyakorolják a vallást, de igen, a statisztika azt mutatja. Az tény is valóság, hogy változik a fiatalabbak. Legalább idősebbek azt mondják, hogy egyre kevesebb ennek vannak a templomban. Én ezt még nem láttam, mert ritkán vagyok Lengyelországban. Meg más dolog, hogy a déli Lengyelország az tényleg vallásos terület, északi az nem annyira vallásos, de igen, örülök neki, hogy kép van Lengyelországban, hogy vallásos ország és katolikus. Én vallásos család származom. Négyen vagyunk gyerekek, és szüleink úgy neveltük bennünket, hogy nem csak parancsoltak, hogy templomba kell menni, de velünk jártak is. Amikor befejeztem egyik második iskolát, harmadik iskolát, akkor persze ember is kérdezte, hogy mit szeretne csinálni, hogy milyen pályára szeretne fölmenni. És egyáltalán nem gondoltam, hogy pap lehetek, mert iskolákat végeztem, ipari iskolát, utána technikumot, dolgoztam munkásként, de láttam sok jó példát a papoktól, akik plébányán szolgáltak. Valamikor megjelent olyan gondolat, mi lenne, ha én is.
És mikor kristályosodott ki ez az érzés, hogy igen, én a papi hivatást fogom választani?
Úgy volt, hogy voltam minisztráns. Utána már jártam a ifjúsági csoportban, ami templomnál is volt. És nagyon jól éreztem magam ebben a társaságban, a templom közelébe. Nagyon is aktív voltam, szerettem segíteni abban a feladatban, ha pap szólt, akkor persze, ha nővérek szóltak, akik szolgáltak sekrestében, persze, mindig ott volt. Amikor csak lehetett, amikor nem volt más feladatom, nem kellett menni munkába vagy iskolába, akkor ott szívesen segítettem. Na és befejeztem technikumot, még egy évet dolgoztam, és járt utána ez a gondolat, mi lenne, ha. Na jó, próbára. Egy évet, két évet is kipipálok, nem nekem való, kész. A tervem van az életemre, két szakmám van, dolgozni szeretek, tudok, akkor csak nyugodt szívvel is szeretnek élni az életet továbbba. Na de, hát úgy történt, hogy a szemináriumból nem rúgtak ki. Amint nem sajnálom. Mert én is közben láttam, hogy ez az út tényleg nekem való is lehet. És kis lépésekkel tovább mentem ezen az úton, a szemináriumban. Persze elérkeztünk addig a pontig, amikor kellett dönteni, vagy. Na és amit én is úgy fiatalként gondolkoztam, ha eléljárok is, látják, hogy én ide való vagyok, akkor én is érzem, akkor megteszem mindent.
Kristóf atya, Lengyelország melyik részéről származol?
Én déli részből származom, Bielszkobja a nevű város. Ez ipari város, 190 ezeren laknak mostanában ebben a városban. Lengyelországban ez a város híres arról, hogy a Bélavárosból származott kis polszki. Ilyen kis autó, ami régen is Magyarországon is volt, mai napig is lehet látni néha. Meg azt hiszem a mi generációnk akkor jól ismeri Lalka és Balka című. Ott ebbe a városba készítették, én stúdió mellett jártam iskolába. És tényleg szlovák határtól körülbelül 50 kilométerre van, cseh határtól 30 kilométerre van, Krakótól délnyugat irányába Kínában 100 km körülbelül.
És a szemináriumot is ezen az ország részen végezted, tehát Lengyelország ezen területén, vagy teljesen más?
Más, szintén délen van elhelyezve a szemináriumunk. A rendünknek van külön szeminárium, ahol végeznek a teológiai kispapok. Az Wrocław mellett a nyugat felé kell picit gondolkozni, ha nézzünk a térképre. Wrocław egy nagy város, német határa közelébe, és ezen a környéken végeztünk a szemináriumot. Minden Szalvator János lengyel tartományhoz tartozó Szalvator János, sőt, mostanában is tanulnak nem csak lengyelek ebben a szemináriumban, van egy kis pap Mexikóból, Fehérországból, Csehországból, voltak Amerikából, úgyhogy most egyre többet is küldenek. Persze egyelőre még lengyelül megy a tanulás, de lehet, hogy ezen is változnak majd.
Hallottam, hogy van egy szép szokás Lengyelországban. Májusban a Loretto-i litániát az út mellett sokszor libasorba sorakozva az emberek ilyen kis kápolnákba végzik. Ez még a mai napig élő hagyomány?
Igen, Lengyelországban nagyon tisztelik Szűz Máriát, és mint itt Magyarországon katolikusok is nagyon Mária tisztelők, akkor Lengyelországban is. És május olyan különleges hónap, mert nem csak templomokban tartják a lolitai litányát, de sokszor a falvakban látjuk, hogy vagy utcélén, vagy réten valahol fel van építve, szóval kiskápolna, vagy kereszt, mint itt Magyarországon is utcélén látjuk az a kereszteket, és akkor is jönnek össze emberek este 7-8 óra táján.
És hétköznap is?
Hétköznap. Éppen este, mert akkor végzik eddig a munkájukat, és jönnek össze, adok kis kápolnánál énekelnek, vagy kis keresztnél. Összegyűlnek, éneklik a litányát, éneklik pár Mária éneket, és utána mennek haza. Nem csak templomba jönnek össze, csak ott, ahol szomszédban van egy kis kápolna, akkor igen. Sőt, van olyan területek, ahol is pap eljön, befejezi a Szentmisi templomba, és mise után akkor megy adott helyre, ahol tudja, hogy most itt ott imádkoznak a litányát, akkor hozzájuk is csatlakozik, és velük is imádkozik.
És a szűzmér tiszteletéről beszélünk, akkor nem hagyhatom ki Csesztohovát.
Hát igen, azt hiszem leghíresebb búcsújáróhely Lengyelországban, Jasnagóra Csesztohova. Ezen kívül van sok más, de legismertebb tényleg Csesztohova, és ez érdekes dolog, hogy már régóta is léteznek gyalogos zarándoklatok Csesztohovába nyári időbe. És hát úgy sikerült, hogy mi is szolgatályosok vezetünk egy csoportot Csesztohovába, meg másik búcsújáróhely híres Krakóba, Irgalmasság bazilikájába. Az két különböző gyalogos zarándoklatokat vezetünk, egyiket Szanyiszló atya elvállalta, és vezeti krakói zarándoklatot, én Csesztohovába vezetem a híveket. És a csesztohovai zarándoklatról ennyi kell tudni, hogy indulunk Bielsko-Biała nevű városból, és ott egyházmegyei zarándoklat van, gyalogos zarándoklat, 6 napig tart, és be vagyunk osztva, hogy honnan, mikor jöhet a Csesztohovából a gyalogos zarándoklat, mert hát mindenhonnan érkeznek, és egyszerre jönnének a hívek, akkor meg a nagy zavar a városban, a közlekedési zavar is, úgyhogy be vagyunk osztva, hogy ezen a napon érkeznek. Amikor mi érkezünk, akkor 3 egyházmegyei zarándoklat jön Csesztohovából, Bielsko-Białából, Krakóból és északi részről, Eblong városából. És mi csatlakozunk magyar csoporttal a Bielsko-Białai zarándoklathoz. Ezen a zarándoklaton a Bielsko-Białából indul több mint 1000 ember. És mi kis csoporttal, körülbelül 50 fős csoportjával csatlakozzunk azokhoz, akik zarándokolnak, és 6 nap alatt velünk vagyunk, külön megyünk, mert nem tudjuk együtt imádkozni, de mindig, minden nap egy szakaszra is csatlakozunk egy lengyel csoporthoz, és együtt imádkozunk a rúzsafűzér felváltva. Egyszer magyarul, utána lengyelül, magyarul lengyelül, vagy kezdjük el lengyelül, és utána magyarul is felváltva.
És hogy esetleg valaki itt a rádió hallgatás során kedvet kap egy ilyen gyalogos zarándoklat részvételére. Egy napot bemutatnál Kristóf atya, hogy néz ki, hogy hány kilométert kell gyalogosan megtenni?
Akkor így szokott lenni, a Császlóhavai Zarándoklatról meséljük, mert Krakói Zarándoklat picit más. A részletes információk mind a két zarándoklatról lehet találni az interneten www.salvatar.hu honlapján. Ott vannak információk a rendről, a plébányákról, ahol szolgálunk, és legvégén a zarándoklatokról. És van a krakói zarándoklat, és van csesztahavai zarándoklat, külön-külön leírva, meg a program, meg az útvonal is le van írva. Na, de csesztahavai zarándoklat úgy néz ki, hogy reggel nagyjából 7-kor van a Szent Mise, és mise után indulunk. Megyünk körülbelül 5-8 kilométerig, pihenünk fél órát, 20 percig, és utána megyünk megint 5-8, ahogyan adódik a térképen a következő. És mindig plébányánál, illetve templomnál pihenünk. Tartjuk egy pihenőt, déli órákban egy hosszabb pihenő, úgynevezett ebéd pihenő. Ami érdekes, hogy legalább 3 napig nem kell gondoskodni az élelmiről, mert minden pihenőhelyen kapjuk szendvicseket, leveseket, sok gyümölcsöket, és ezzel magyarázzagat a lakói, hogy ők is ezzel vesznek részt a zarándoklaton, mert ezren vagyunk. És mindenki kap.
Biztosan nagyon fárasztó, de megvan a gyümölcsök.
Igen, mert sok jót tapasztaljuk ott közben. És hát vannak nehéz napok, mert például Császlóhavai vagy zarándoklaton harmadik nap az legnehezebb, mert több mint 30 kilométerről gyalogolunk, már harmadik nap. Hát ha egy nap gyalogolunk, és utána már pihenek, akkor az bírható. De ha már megyek harmadik nap, és első nap 31 kilométer, második nap 28 kilométer, és harmadik nap 37 kilométer, akkor már elegünk van. És amikor én azt tapasztaltam, és azt tapasztalom, hogy elegem van nap végén, alig bírok, de fölnézek a szomszédomra, balról, a jobbról, neki is elege van, akkor nincs annyira rossz a helyzet, megyünk tovább.
És azért nyugtassuk meg a kedves híveket, aki vállalkozik egy ilyen gyalogos zarándoklatra, és mégis útközben elfárad, vagy egészségügyi problémája van, akkor van mód arra, hogy egy picit pihenjen.
Hát igen, zarándoklat végén meg úgynevezett menti autók, persze ez nem menti, de olyan autó, ami elviszi olyan ember, aki tényleg már nem bírja, legalább a pihenőhelyig elviszi, de ha nem, akkor arra a helyre viszi, ahol lesz szállás.
Meg a buszok is úgy tudom, hogy kísérik a
hát,
ahová
be tudnak menni, illetve ez egy busz van, mert mi autóbusszal menjünk innen Magyarországról Bielszkóbjába, és ez a busz végig maradt velünk, és ahová akkor bemegy, és bárki nem bírja tovább menni, akkor közösség miatt, akkor jó, hogy felszállod, segíteni kell, ilyen úgy szokott lenni nálunk, csak ezt a havai zarándoklaton.
Hát köszönjük szépen ezt az ismertetőt, hát ha valaki kedvet kapott hozzá,
hát lehet jelentkezni, ha nem az időn, akkor jövőre, nagy szeretettel várunk.
www.salvator.hu internet címen utána tud nézni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Kristóf atya. A Jóisten áldását kérem további munkádhoz, hogy jól tud vezetni a rád bízott nyájat.
Én is köszönöm szépen. Isten áldását kívánom minden hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mikulsiak Kristóf Szalvatóri Jánusz atyával, Galgahévézi plébánossal Hajdú Mária beszélgetett. Műsorunk a 2018. október 20.